A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk! A lendület az megtört, mert fázik az Ács Gábor a stúdióba, ki kell kapcsolnom a légkondit, de egyszerre vezérelni is, meg a légkondit is irányítani.
És szerintem. Magadat sajnáltatni, az nem megy.
De, hát én azt szerintem megy.
Végre itt van a hűvösebb reggel, végre kellemes az idő a stúdióban, de az öreg rutin, nyári rutin, nyomjuk meg azonnal.
Nem, tényleg az... melegen van, nem hiszem.
Tényleg?
El,
akkor biztos akkor csak tudom. Más az érzékelésünk. Amúgy ez a Millás reggeli című műsor, Rádió Café, a stúdióban Mihálovics András.
És Ács Gábor,
és
jó
jön, és jön végre a lehűlés, még egy kellemes hétvége, utána viszont hétfőn kedden úgy néz ki kérdés, hogy az ország közepére mennyire nyúlik be a ciklon, de egy jó, hát 7-8 fokos hőmérséklet csökkenés biztos játszik, úgyhogy előkerülnek a hosszú nadrágok is valószínűleg a jövő héten.
Miért? Azt mondja, most van mondjuk 35, ad 8, 27-ben már hosszú nadrág.
Hát nem, 20, figyelj, 20-25 közé, hogyha lemegy, már pedig olyan maxok lesznek, akkor ott azért már előkerülnek. Szerintem változó, hogy ki meddig hordja. Ja. Hát, igen.
Nem tudom, én még biztos 25 foknál nem fogok felhagyni vele, de nem vagyunk egyformák.
Megvárjuk, hogy hogyan alakul ez. Még azért nagy, hogy
tévedtek
is szokták
már
írni.
Nem egyet, nem kettőt a meteorológusok. Például azt mondták, hogy ma felhős idő lesz. És nem úgy néz ki, mint hogyha felhős idő. Nem. Lehet, hogy csak délután.
Nem ez volt. Ja, hát nyugatra mondták csak, meg délnyugatra a felhős időt szerintem. Mi meg nem ott vagyunk. Na, minden esetre ez a lényeg, hogy itt a lehűlés. Ígértük, hogy szólunk, de szerintem ez már az elmúlt napokban körbement mindenhol, úgyhogy nem valószínű, hogy pont itt és most tőlünk tudtátok meg, úgyhogy majd más információkkal is próbálunk szolgálni.
Például az, hogy 2024. szeptember 6-a van, az első tanítási hétnek a vége, úgyhogy mindenki örvendezhet, ha vala, és Isten éltesse az akariásokat nevük napja alkalmából. A születésnaposokat is megörvendeztetjük, mégpedig az a történelmi jeles eseményeinek felidézésével.
Na, melyik csata?
A Frigidus-menti csatáról sem tudok, és a Zajkány csatáról sem tudok annyit, amennyi a rádió műsorba kerülése szükséges lenne.
Frigidus?
Igen. Hát az biztos valami folyó. Nem tudom. Kattints rá.
Hát nem. Azt gondoltam, hogy te...
Ja, hogy én először... fejből a világtörténelem összes ütközetét.
Először azt gondoltam,
úgy hívják, hogy Vipava, ez a mai neve a Frigidus, Szlovénia területén található, kérlek szépen.
Nem erre tippeltem volna, örülök, hogy
én
megkerested.
Sem,
jó. Először azt gondoltam valami trollkodás, de ezek szerint nem.
Nem. A Zajkányi csatát sem tudom, ahol Hunyadi szétverte valamelyik bégnek a seregét, viszont az érdekes, hogy a Viktória nevű...
Vaska Puhágóban, ahonnan múlt héten bejelentkeztem, az ott van.
A Viktória nevű hajó Magellán flottájába tartozott, és 1522. szeptember 6-án ért vissza Spanyolországba. Ez volt az első hajó, az emberiség történetében, amely körbe hajózta a Földet. De hát ugye ezt nem olyan nagyon tudjuk. Az első magyar hajó, ami körbe hajózta a Földet, az meg a Szent Lupát. Azt épp most tették vízre, felújították, minden klassz vele.
Tényleg? Na, igen. Ez kimaradt.
Hosszú évekig ázott, fázott a velencei vízi sporttelepen, mármint nem a Velencén található, hanem a VVSI, az ugye a velencei vízi sport iskola nak a telephelyén, és ott mindig megnéztem, és meg lehetett tapintani, érted? Mert hát ott éppen ázott, fázott. Néhány évvel azután, hogy körbeértek a Fanándi meg a Gál József vele. Aztán 1848-ban szeptember 6-án Kossuth pénzügyminiszter úr elrendelte az 5 forintos bankjegyek kibocsátását. Biztos mindenki felhördült, olyan, mintha ma elrendelné Varga Mihály pénzügyminiszter mondjuk a 20 ezer forintosok helyett az 50 ezer forintosok bankjegyek bevezetését. Gondolom én, de ez már csak fantazmagória.
Hát nemrég felmerült egyébként, meg is kérdezték a jegybankot újságíró kollégák, hogy igaz-e, és akkor egy elég egyértelmű cáfolat érkezett rá, de...
Nem hallottam, lehet, viszont nem rajta. Értem az 50 forintosokat. Te érted? Mert már azok is ilyen zavaró meg. Mert a 100 forintos, miért és pont... mit kap 100 forintért például?
Hát miben az zavaró? Hogy...
Hát, hogy van. Hát most már olyan nagyon nem használjuk. Hát, Pityke gomnak szokták hívni.
Amikor... Tízes is van, nem az 50-es a legkisebb.
Hát, de most akkor ez jutott eszembe. Mm-hmm. Azért, mert azon sasmadár van. Mindig az van a fejemben.
Sőt, 5 forintos is van még, nem? Csak 2-es mondták ki utoljára.
Vagy lehet, van hogy van 5 forintos is. Valaki írja már meg a két szerencsétlen.
Most teljesen elbizonytalanodott a
0630-as 6-98-0-98-0. Aztán menjünk tovább, amíg megjönnek a megfejtések. A Dohány utcai zsinagóga épületének van születésnapja, ugyanis 1859-ben pont ezen a napon jelenik meg, vagyis hát adják át a használatba. A jelenik meg, az meg arra jött, mert elakadt a szava, mikor megláttam a következő évfordulót, 1899. szeptember 6, megjelenik a piacon a sűrített tej. Neked volt ez a tubusos élményed, sűrített tejjel?
Hát szerintem mindenki megkóstolta.
Régi szemét dobján.
Pánikszerűen menekültem egyszer.
Nem ízlet?
Nem. Egyszer sikerült megkóstolni.
A limópor?
A limópor az ízlet.
Jó. Akkor mi volt még?
Író.
Azt nem. Mesesajt?
Csak hogy már akartam. Csak maradjunk a tejtermékeknél, igen. Mesesajt. Nem.
De kóstoltad?
Író nem. Meses, persze.
Mesesajt az büntetett. Szemtelenül fiatalok kedvéért a mesesajt az olyan volt, mint most a medvesajt, tehát zsíros, ömlesztett sajt, de kakaóval azt mondták, hogy az csokoládés sajt. Na most ezt a két ízvilágot pont úgy éltük meg, ahogy a két szó hallatán a hallgató felsajt, hogy micsoda kakaó, zsíros, ömlesztett sajt. Nagyon rossz volt. Nagyon rossz volt.
Más ízben, de hasonló műfajban beleszaladtam valahol külföldön, mert benéztem, vagy nem. Nem, ahhoz hasonló. Ja. Tehát szerintem nem lehet, hogy ezt is a szovjet elvtársaktól importáltuk az
biztos
ötletet.
Vagyok benne.
Csak mondjuk a túrorodi az itt ragadt, ez meg, igen, nem jött be a magyar népléleknek, nem tudom. De hogy... ilyenek, illetve hasonlók még vannak külföldön, ahol ezekre buknak.
Nem értem.
Tök véletlenül beleszaladtam, és hát nem esett jól.
Mert a mesesajt az úgy adta el magát, hogy annyira rossz volt, hogy mint egy orbarúgás körülbelül. Tényleg, nem túlzom. És utána az ember elfelejtette. Tehát én pár hónap után elfelejtettem, és mindig az volt, hogy mesesajt, hát csokoládé, és szerettük ugye a csokoládét, és akkor hát meg kéne még egyszer, adjunk neki még egy esélyt, és akkor megint. De ugye nem lehetett egy kocka mese sajtot venni, hanem meg kellett venni azt az egész kis kocka sajttartó korongot, amiben nem is tudom hány van. Várjál, 3-6 darab, azt hiszem. És utána egymásnak tukváltuk, hogy egyél már egy kis mese sajtot, te még nem ettél. Nem, mert tudom, hogy rossz, na mindegy, szóval ez egy külön történet. Nem tudom, hogy mekkora.
De a limópor azt szerintem porformában fogyasztásra
tér. Limópor hát újra van.
Ugye? Tehát véletlenül
hát
sem.
Hát nyilván nem öntöttem. Sőt, képzeld el, hogy óriási csalódás volt, mikor egyszer rendeltetésszerűen használtuk. Tehát volt olyan, hogy na, akkor most az van ráírva, hogy öntsük vízbe, és akkor nagyon klassz kis limonádé ízű üdítő italt kapunk, azt megtettük, és nem ízlett a limonádé ízű üdítő ital, hanem a por formájú. Sokkal intenzívebb ízélményt nyújtott por formában, mint rendeltetésszerű használat esetén. Na, menjünk tovább. 1959-ben a Mattel kiadta az első Barbie babát, tehát milyen szép kerek évfordulója van Barbie babának, és mekkora hype van körülötte, amióta filmet is csináltak róla. Aztán Martina Navratilováról kell még beszélnünk. 1975-ben pont ezen a napon menedékjogért folyamodott a New Yorki tenisztorna során, aztán micsoda karriert futott be ő.
Immár amerikai színekben.
Színekben. Aztán nézzük a születésnaposokat. John Dalton brit kémikus, fizikus, a színvakság leírója, atomelmélet kidolgozója 1766-ban. Én bevallom őszintén, sötétben tapogatózom munkásságát illetően. Illetve itt van a Bambi szerzője, 1869-ből Felix Salten, azaz Zsigmond Salzmann. Ő magyar származású, de osztrák íróként alkotta meg az örökbecsüt, amit aztán Disney butított le annyira, hogy az én egyik vesző paripám már avanzsájon, az őz nem a kicsi szarvas, mert ugye a Disney féle Bambiba az ősz felnőve szarvas lesz. Egyrészt ugye a fehér farkú szarvas, már 50-szer elmondtam egyébként, de a fehér farkú szarvasnak van Gida korában őszerű kicsinye, és az felnőve valóban szarvassá válik. Tehát az amerikai kultúrkörben ez nincs meglepő, vagy semmi meglepő nincs, viszont képzeld el, hogy úgy érzem, hogy célba ért egy hajóm nekem is, magánához hasonlóan, ugyanis a minap a vadászati szaklapba pont ugyanezt a témát taglalták.
Tényleg?
Hogy igen, hogy lett a kics őszből szarvas az amerikai rajzfilm.
Szerintem, hogyha a másik veszőparipádat illetően is van, ami nagyobb cikk, tehát a kertészek, magyar kertészben a Nordman fenyő
különböző etimológiai
akkor szerintem
torzulásai
élete csúcsára
hát
fogsz
egyébként elérni. Tényleg. Egyébként tényleg. Na, azt menjünk tovább a születésnaposokon. Roger Watersnek, a Pink Floyd együttes alapítójának jó egészséget kívánunk.
Én valahogy mindig olyan rossz érzésem van, amikor róla beszélünk, mert hogyha az emberi tényezők, meg hát szerintem inkább a Roger Watersnak furcsává váló világlátása nem teszi tönkre az együttműködést, illetve gyakorlatilag a
akkor hova
zenekart,
juthatott volna a Floyd?
Mi minden benne lehetett volna még. Az is egy csúcs, amit letettek, de hogy azon kívül még mi minden lehetett volna ebben a zenekarban.
Aztán egy másik rádió műsort vezető, Lovász László, magyar televíziós, rádiós producer és műsorvezető, és ma ünnepli születésnapját. Hozzánk képest milyen fiatal, én nem is gondoltam, hogy 5 évvel fiatalabb, mint én például. De ez semmit nem ad hozzá, és nem von le az ő pályafutásáról. Na, ezekkel tudtuk megörvendeztetni nyitó körünkben a hallgatóságot. Zenéjünk egyet, aztán nézzük át a lapokat.
Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi.
Millás reggeli.
Na, nézzük, mit ír a magyar sajtó. Mik azok a cikkek, amik érdekesek lehetnek. Például az Indexről én nekem szememet megütötte, felfedték Vlagyimir Putyin legféltettebb titkait, minden kiderül az orosz elnök fiairól. Vlagyimir Putyin és Alina Kabajeva fiai, Ivan Putyin és ifjú Vlagyimir Putyin elszigetetten élnek különböző rezidenciákon, jaktokon és üzleti repülőgépeken utaznak, mindennapi szükségleteiket orosz vezető barátainknak tulajdonában lévő cégek intézik, a nemzetbiztonság tisztjei védi őket, éjjel-nappal dadák, nevelőszülők, hivatásos edzők kísérik őket, alig érintkeznek társaikkal és ritkán látják szüleiket, de nagyra értékelik az apjukkal töltött ritka pillanatokat. Vlagyimir Putyin nagy figyelmet fordított arra, hogy családi élete titokban maradjon. A Dossier Center azonban a fiúk környezetében dolgozó források alapján betekintést nyújt az életükben. Nyilván ennek az írásnak a kivonatát hozza az Index, ott elolvasható minden egyéb Vlagyimir Putyin magánéletéről, aki ezen szeretne merengeni. Aztán jövőre hatalmas pénzosztás.
Kinek? Nekem?
neked, meg nekem, meg
na.
Kántornak, meg minden kedves hallgatónak.
Be, ja,
Bloomberg információja,
Bloomberg. Hát
ez igen.
Jön a kampány, és már...
Hát de ez megint egy kicsit igen. Valahol a csőben a lyuk, mert ugye minden hát választási évben valami módon. Engem az érdekel, hogy ugyan miből?
Hát most,
kínai?
Hát most kajtatják a kínai barátainknál.
Ja.
Hát az, nézd, szerintem ez korlátlan ideig lehet csinálni. Tehát,
hát, mert hogy majd unokáink visszafizetik.
Hitelből osztogatják, azt majd az utánunk jövők meg megszívják, azt majd rájuk visszarohad, azt majd ők fizetik. Tehát ez sokáig
viszont
művelhető
mindenki biznisz. Nyugodjon meg, Varga Mihály Facebook bejegyzésében kommentálta a Bloomberg pénzosztásról szóló na. cikkét. Azt mondta, 5 csillagos fake news.
De miért? Ha egyszer eddig is mindig, minden egyes alkalommal ugyanezt csinálták, akkor most... Hát? Most ki hiszi el, hogy most nem ez lesz? Egy ráadásul kielezettebbnek, az eddigieknél kielezettebbnek tűnő választási helyzetben.
Hát én nem tudom.
Jó, hát ugye elég sok...
Én lapszemlézek itten.
Értem, de elég sok fake newsnak minősítésről derült ki utólag ráadásul, hogy nem fake news. Hát majd meglátjuk. Egyébként akárki volt... kormányon, nyilván mindenki osztogatott, és nem csak Magyarországon osztogatott, csak ugye azért a hozzáállásban meg a méretekben nyilván van különbség, de ez a választási ciklikusnak valahol a természetes belejárója. Az egy másik kérdés, hogyha mondjuk éppen rossz költségvetési és gazdasági helyzetben érkezik a következő választás, akkor ezt hogyan mozogják ki? A Bloomberg mindössze annyit írt, hogy már idén év végétől elkezdődik az osztogatás a másfél, hát nem másfél, de több mint egy évvel későbbi választás kapcsán.
Azt szeretném még mondani, hogy a bevásárló turizmus lendületet fog venni, ugyanis közvetlen buszjárat indul Budapestről az ausztriai Parndorf outletbe, egy gyors hír.
Ez mekkorát fut.
Illetőleg az idei PET kupán rekordmennyiségű 17,5 tonna főként műanyag szemetet távolítottak el a Bodrogból és a Tisza felső szakaszáról az önkéntesek, megdöbben azon is, hogy mennyi mikroműanyag van a Bodroggal. Egyébként elkeserítő az eredmény, a Durán korábban vett vízmintánál közel 5-ször több műanyag részecske lebeg a Bodrogban.
Én azért nem tudom, hülye vagyok, azt gondoltam, hogy ha valaki indít egy bevásárlóközpontba buszt azzal a célra, hogy ott elkösd a pénzed, oda-vissza bevásárlóközpontba. 5 óra után visszahoz, nyilván semmit nem tudsz csinálni, mint pénzt költesz, meg eleve ezért mész. Én azt hittem, hogy ez ingyen van. Hát egy túrót, tehát piaci áron, 29 euró, tehát Bécsben 10 és 15 euró között van egy mezei buszjegy is, Parndorfon, Jócskán túl, úgyhogy érdekes, hogy ezt még így futtatták, és hogy te még fizes ki a piaci áru buszjegyet, hogy oda mehessél vásárolni. Hát kíváncsi, hogy ez hogy fog működni, de a legnagyobb természetessége jelentették ezt be a tegnapi sajtótájékoztatón. Na, még egy akkor 24.hu. 4 év alatt jelentős béremelés valósult meg a kormány tisztviselőknél, így átlagfizetésük jócskán felülmúlja a garantált bérminimumot, mondta a Navracsics Tibor féle minisztérium, miután a 24.hu korábban az alacsony fizetésekről írt. Most kiderült, illetve a mai cikk, amit szemlézek, ez meg arról ír, hogy noha az átlagfizetés valóban emelkedett. Itt nagyon sok levelet kaptak, akik beszámoltak arról, hogy ez náluk hogy működik, illetve nem működik, és szakszervezeti vezetőkkel is beszélve arra jutottak, hogy hát az elsősorban politikai kinevezett magas beosztásban levők kaptak, akik kevesen vannak, komoly fizetésemelést, az ügyintézők meg sokszor semmit, vagy minimális.
De az átlag
ebből jön ki, és a mediánbér lenne érdekes, de az meg nem
titok. Még villámhírek következnek. Matolcsi György, a közgazdász Andrej Vándor gyűlésen mondott egy újtóhantású beszédet, amelynek a lényege a magyar kormány gazdaság politikai egy döglött ló, amiről azonnal le kellene szállni. Magyarországnak két veszélyes ellenfele van, az egyik az eladósodás, a magyar államadósság, a másik pedig az infláció. Bővebben ebben nem mennénk bele, viszont Gabikám, visszatér a Linkin Park, 7 évvel Chester Bennington halála után új fejezet kezdődik a banda életében, Emily Armstrong.
Ó, merész. női énekessel? Na, hát ebben, már csak kíváncsiságból bele fogok hallgatni, hogy mennyire lesz más.
Á, hogy mert majd emelt be az adásba, hát ha találsz valami jó.
Hát Chesterrel sem emeltem volna, tehát ott de azért tudtam. Nem tartunk, de jó.
Na, nézzük a tőzsdei történéseket tegnapról.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Budapesti értéktőzsdei irányadó mutatója, BUX 0,24%-ot ment fölfelé, 72.415 pontig. Egy fordított volt a MOL, 0,67 mínuszban és százalékban 2666 forintos záróérték, aztán egy sima az OTP-től 1,1%-os plusz 18.300 forintos záróérték, aztán megint egy fordított a Richtertől, 0,4%-os mínusz 10.610 forintos záróérték, és aztán megint egy sima a Telekomtól, 0,4%-os plusz, és 1018 forint lett a távközlési részvények ára záráskor, és kérem szépen még gyorsan ránézek a forintra, amely jelen pillanatban 393 forint 30 fillér környékén tanyázik. Eközben a nemzetközi piacokon.
Hogy mondják jó magyarul a wait and see-t? Ilyen attitűdben volt
kivárásos
a piac.
Kivárásos hangulat, nem?
De, meglátjuk hangulat, kivárásos. Jó, jó, mindkettő jó, persze. Mert hogy jön az a figure, tehát az az adat jön, az a havi munkaerőpiaci adat, amely a múlt hónapban jól megküldte fele a piacot, akkor persze más is társult mellé, de egy hirtelen és kőkemény zakó jött. Erre már ráparáztak a hét elején is komolyabb eladási hullámokkal. Tegnap viszont már ez a bizonyos kiváró, most már akkor nézzük, hangulat uralkodott a piacon, amiből az lett, hogy egy sem egy fordított itt is az indexek szintjén. Chipgyártók először kicsit emelkedtek, beöntötték, visszajöttek, tehát tényleg várakozós, kiváros a hangulat. Mínuszos a Dow Jones, pluszos a Nasdaq, mínuszos az S&P, úgyhogy mindenre körül fog forogni. 14 óra 30 perckor fölvillan majd a szám, és nyilván valamelyik irányba már az árás előtti a nyitás előtti kereskedésben szépen be fognak indulni a részvények. Tesla volt egyébként erős, és most az elmúlt napokban, hetekben az képest, hogy milyen elképesztően rossz érjája volt, egész jól tartja magát, sőt, többször is bele vettek. Ott hát valami Bloomberg hír jött ki, nem emlékszem pontosan mi volt ezzel kapcsolatosan, de valamit nagyon jónak értelmeztek a befektetők, és ez csak egy rátett a lapáttal az elmúlt hetekben mutatott egy viszonylag jó teljesítményére. A piacot már fölülmúlta az elmúlt időszakban is a Tesla. A lényeg tehát az, hogy ma jön a nagyon fontos adat, amelyből nem számítottak, hogy olyan rossz lesz, és nagyon kellemetlen meglepetést, és jó nagy eladásokat okozott, és most fog eldőlni állítólag várakozások alapján, hogy rajta tud-e maradni ezen a vékony mesdjén az amerikai gazdaság, hogy nem süllyed recesszióba, de azért egy kis élénkítés kell neki, és tud kamatot csökkenteni kis lépésekben kiszámíthatóan a Fed. Ez lenne az optimális pálya a részvénypiacnak, és ehhez ad majd segítséget ez arat, hogy megítélhessük, hogy ez meg tud-e valósulni.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Nem nagyon van időnk a hallgatói üzenetekre, de egy megfejtést muszáj beemelnünk a műsor testében, mivel azon tudakoltuk, hogy vannak-e még fém érmék, le is fényképezték, van 5-ös, meg 10-es, meg 20 forintos érme is, és egy hallgató megfejtette, hogy az 5 forintos érméket azért nem vonták ki, mert nagyon sokat nem lehet velük egyébként kezdeni, de a ballagási tarisznyákba, a kőkemény pogácsa és a folpakba csomagolt só mellé azért elvárható az 5 forintos, és ez tartja fent a keresletet az érem iránt, vagy érme, nem tudom, mert ez nem mindegy, hogy mit mondok.
Érme,
igen.
Optimista jó reggelt, kartársak, egy kicsit később indul a nagyvizit nálam, 7.30-ra főtámogatótok márka szervizében van jelenésem időszaki szervizre, ezért később jelentkezem út és forgalmi infokkal, várjuk, és mit írdék vagy löpapa, kissé sem kellemetlen, hűvös reggelen, péntekhez képest nem annyira dobozos a kezdet, bezzeg tegnap előjelek nélkül simán nem világított a töltős lámpa 10 perc után, még jó, hogy a cimbik körülvettek, na jó sert is ittunk a 40-es karika után, légyen hús a nap.
Köszönjük szépen, Schmidt-Andi hírei.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Hát akkor menjünk is tovább, 7-es óra, 10-es percen a Millás reggeli 2024. szeptember 6-ai kiadását szögeljük Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással és a kedves hallgatókkal.
Akik a 0630-as 698-098-0-ra írogatnak, de miket is?
Hát meg lettünk dicsérve, a tegnapi agyhúgykő görgetős hallgató ma elégedettebb volt. Ő írta azt tegnap, hogy az a mai műsor eddig az agyhúgykő görgetés kategória, teljesen fölösleges dumák és információk, majd amikor rákérdeztetek később, hogy javult-e a helyzet, akkor azt írta, hogy hát 7 óra után már jobb, hallgathatóbb volt a műsor. Ma ő úgy kezdte, hogy na ez a mai műsor valamivel jobban indult, mint a tegnap reggeli agyhúgykő görgetés. Több jó, érdekesebb információ hangzik el. Ámbátor, ez a születésnapos szekció csak töltelék. Egy piros pont részem, egy piros pont részemről az ámbátor szó használatáért. Nagyon szép.
Igen. Én is igyekszem.
És nagyon kevesek által
többen
használt szó. Én, nagyon,
én Matula bácsitól hallottam először.
Tényleg?
Tényleg.
Ezért ez van már belém nem volt meg. Ez már így nem volt meg.
Viszont
5 forintos van, igen, igen. Képzeld van. Képzeld
el, hogy innen kerestem elő, hogy én emlékeztem, hogy nekem van ennél kisebb címletű érmém is. Ez pedig egy 5 filléres, amit találtam az utcán, és azóta pénztárcámba hordom, úgyhogy tessék, van, itt van 5 fillér. Nyilván fizetni nem lehet vele, nem tudom, mert sajnos már nekem is szemüvekkel, hogy kisillabizáljam, hogy melyik évben verték ezt az 5 filléres érmét, de kétség kívül így van, egy római szesztercius hasonlás mellett található.
Szerintetek a KSH adataira hivatkozva infláció miatt jogosan emelhet 20%-ot egy albérleten a tulaj? Egy hát egyetemista véleményéről van szó.
Az az igazság, hogy szerintem, hogy egy lakáskiadó azt csinál, amit akar, sajnos.
Ez egy piaci termék.
Igen, igen. Azt lehet mondani neki, hogy jó, akkor elköltözöm.
Ez sajnos ilyen. Tegyük hozzá, hogy neki is azért alapvetően érdeke, hogy kisebb, tehát egy plusz macera, hogyha újra ki kell adni, hogyha más kell keresni, ha van egy jó bérlője a főbérlőnek, lakáskiadónak, az egy érték, lakás, és azzal mondjuk nem így, tehát általában érdemes megállapodni. De KSH adatokra hivatkozni, szerintem még bármire hivatkozni, az csak a duma.
Egy biztos, hogy nem 20% az infláció, tehát maga a mérték az túlzó. No!
Viszont ez egy piaci termék és alkutárgya, megteheti, hogy bármit emelés, te meg megteheted, hogy nem veszed igénybe, ez sajnos ennyi.
Azt szeretném még mondani, hogy filmajánló következik, a minap egy egészen sokszerű élményért, filmélmény, a Szeretet paradicsoma című alkotás, amire nem tudtam rájönni, hogy dokumentumfilm vagy áldokumentumfilm, tehát eljátszanak egy dokumentumfilmet szereplőkkel, mert hogy egy valódi dokumentumfilmet a témából adódóan nem lehet megzenésíteni, hogy így fogalmazzak. Ez a most nagyon 18 pluszosan kell fogalmaznom, mert 7 óra 14 perc van, hogy a német nyelvterületen élő kor és súly problémákkal és önbizalom problémákkal küszködő hölgyek mit művelnek egyes afrikai országokban élő fiatal férfiakkal.
Ez nem szembe jött ez a film, erre te tudatosan kiklikkeltél, ha jól sejtem.
Nem.
Teljesen véletlenül szaladtál bele.
Tök esküszöm. De tényleg, leteszem a nagy esküt erre.
Ment
hát figyelj, maga a cím alapján én biztos lehetsz benne, hogy nem kattintok erre.
De ezek szerint ott ragadtál, mert hogy érdekel.
Ott, ez volt a durva. Nem hogy érdekel, annyira sokkoló, amit láttam, hogy ez valami ilyetetlen. Na mindegy. Van ott minden rasszizmus, sovinizmus, fehér felsőbbrendűség, kiszolgáltatottság, szegénység, lehúzás. Hú, nagyon durva. Ha valaki teheti, nézze meg. Na menjünk tovább a Budapest rovatra, mert Gábornak több komoly témát is meg kell benne zenésítenie.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Mentek?
Ne, csak trollkodik a szerkesztő úr ezzel. Tehát
mentek?
A kutyafesztiválra?
Igen.
Meghagyom neked. Én biztos, hogy
nekem
nem.
Nekem nincs kutyám.
Sehol.
Neked van.
Nekem sincs. Nekem sincs. A családban van. Akad.
Elnézést, Gábor, tényleg ez kifogyhatatlan humorforrás.
Hát de te is besétáltál egy ilyen csapdába, úgyhogy...
Tudom, de én kijöttem belőle, te meg újra beleestél.
Hát te is beleestél újra, nem?
Nem, semmi házi állat nincs otthon.
Most éppen.
Nem most éppen, egy darabig így is lesz. Utóvét harcokat vívunk macska ügyben, de eddig sikeresek.
Gondolod te.
Sikeresek az utóvét.
Aztán majd meglepődsz, mikor egyszer csak egy kis blöki fogad, mikor hazaérsz.
Miért te így jártál?
Én nem így jártam. Hát nem így, de a kézhelyzet elé állítás az szerintem nem túlzás.
Vigyázz, mert hallgatják.
De hogy nem. Szóval szerintem te még fogsz így járni, illetve hát kívánom neked, hogy érezd meg az ízét ismét, mert tényleg nagyon fincsi.
No, amire szóba hoztuk, Dox Fesztivál és Konferencia címmel másodszor rendeznek kutya tematikájú fesztivált a Budapesti Városligetben. Hiánypótló esemény, a célja pedig az, hogy szakemberek részvételével iránymutatást adjanak az érdeklődőknek a felelős kutyatartásról és fajta választásról. Ez szeptember 7-én lesz a Nagyréten, tehát a Városligetben. Egyébként már volt ez műsorelem nálunk korábban. No, rendteremtés a bal és
évvonal. Állítólag javul a helyzet, mert oda tették magukat a rendőrök. Emlékszem, mikor először elő a sajtóhírek voltak, először a lepattintás, nincs itt semmi látnivaló, ott vagyunk.
Csináljuk, van rendészeti szolgálat.
Mit kell itt hisztériázni volt. Ahhoz képest a sajtótájékoztatón bejelentjük, hogy most már javul a helyzet. Egy kicsi változás, meg ezek szerint elismerése annak, hogy korábban volt helyzet.
Megkérdezzem az informátoromat, az egyik kedves barátom lányai járnak ezen a vonalon, ezeken a problémás, a Gödöllői hévről van szó, és valami egészen elképesztő sztorikat mesélnek, vagy meséltek, még mielőtt a magyar sajtó felkapta volna ezt a sztorit, de hát én nem vagyok olyan rovatra ráhatással, ami ezt megírhatta volna, úgyhogy ezt egy baráti beszélgetés sebe is fejeztem.
El, hogy fordultak mindenki a megfelelő illetékesekhez, csak nem történt semmi. Tehát minek le lettek pattintva, utána jött a sajtó, még a sajtó is lett pattintva, és majd utána most megy a melveregedés, hogy ott vagyunk, és csináljuk, és javul a helyzet. Nagyjából ennyi a történet. Sok ellenőrzés megtette hatását.
Piros pont szerkesztőként.
Csak ez annyira jó, tehát a rendőrduma.
Na.
További kiemelt cél, hogy a rendőrség fellépjen minden olyan magatartás formával szemben, melyek a bűncselekmény vagy szabálysértés kategóriáját ugyan nem érik el, de az utazó közönséget joggal zavarják. Kis változás az eredeti hozzáálláshoz képest.
Hogy egy egészen konkrét sztorit említsek, ha valaki oda piszkít az ülésre, az akkor BTK-t nem meríti ki, de megbukránkoztatja az út, mert hogy ez konkrét itse történt.
Uh-huh. Mert rendszeresen.
De hogy akkor ilyenkor oda mennek, és
hát
akkor...
ez nem tudom, melyik kategória. Na mindegy. De szerintem a jármű repiszkítás az szabálysértésnek biztos, hogy nem, vagy legalábbis a BKK, BKV szabályzat hát értelműen biztos, hogy büntetés.
Engem elévült már, de biztosan neked is mondtam, hogy engem egyszer Kaposváron nyilvános vizelésért bevittek az Őrsre.
Nem mondtad.
De, nem mondtam. De. És ez a Kapos... De volt. A Kapos Intercity, vagy akkor még nem volt Intercity, Kapos Express miatt
részen,
van.
De füves részen történt, vagy hát, betonos területen?
Jó, el tudom neked mondani, ha érdekel. Az történt, hogy a Kapossal jöttünk le a fővárosból a Alma Materbe, tanulás céljából folyamatba helyezve, és a WC-k le voltak zárva, meg állandóan tele voltak, meg gond volt, és én alig vártam, hogy begördüljünk Kaposvárra. És amikor begördültünk Kaposvárra, azonnal leugrottam a vonatról, és rohantam egy sötét terület felé az állomáson, mert hát szólított a szükség. Most kérlek szépen, ahogy megkönnyebbültem, az egyik végén, vagy egy kerítés, ez a fehér vasúti kerítés, az egyik végén buxus, itt álltam én, a másik végén az autó parkoló. És kérlek szépen, felvillant egy reflektor a túloldalon, tudod, ez a fénykürt. Miközben én ugye ott. Uh-huh. És akkor képzeld el, hogy mondtam, hogy de bunkó ez a izé, hát most tényleg ezzel kell szórakozni, hogy én ott éppen.
És hát fénykürttel szemben nézve szükség... nem tudod megállapítani, hogy
nem,
ki áll mögötte.
És akkor megint fénykürt, én nem hagytam abba, hát nagyon kellett.
Mutattál esetleg valami kézjelzést is?
Nem, szerencsére nem, és akkor egyszer csak URH, bekapcsol, kiszállnak, maga mit csinál, mondom, hát, és akkor, hogy tetten értek, és na jöjjön be, és akkor, hát rabosítani nem rabosítottak, de hát tudom-e, hogy szabálysértést követtem el, és hogy ez így, nem
de
tudom.
De be is vittek?
Be. Én is meglepődtem, a azt többiek meg ott röhögtek.
Azt hiszem, hogy egy csekk, vagy ilyesmi, meg...
Á, akkor nem volt még ilyen.
És mennyivel úsztad meg?
Képzeld el, megúsztam egy figyelmeztetésem, aha, de előtte ilyen lelki és hegyi beszéd volt, hogy mit szólna az édesanyja, ha látná, hogy maga a vasút állomáson.
Ez korábban rendszeres volt, még
igen, és hogy mit csináljak magával, diák, mi, nem szégyelli magát, ide jön ebbe a szép városba, és ezt csinálja. Hát András a tanulmányaival kapcsolatban is ez komoly probléma. Ismerős. Ha most rabosítjuk önt, nem tudom, én ott izzadtam, kékre, zöldre váltottam, lefogytam 6 kilót 5 perc alatt, majd egyszer csak azt mondja...
És közben a haverjaid ott röhögtek az őskapuja
előtt? A haverjaim azok vagy? Felszálltak a buszra, aztán elmentek a kollégiumba. Uh-huh. Úgyhogy nem örültek, hogy ők nem kerültek be a hálóba. Na és akkor egy ilyen elnye-benye után azt mondták, hogy akkor... Na jó, mit csinálják magával, menjen, most az egyszer elengedjük.
Megírhatták, hogy jegyzőkönyvet hasznos tagjai a társadalomnak.
Igen. Értem. Aztán Pirospont szerkesztő úrnak, aki a közvetlen Parndorfi buszjáratra, az outletbe indul közvetlen buszjárat Budapestről, híre azt írta, hogy GDP gyengítő intézkedés. Nagyon helyesen, ugye nem győzzük, épp tegnap taglaltuk Németh Dáviddal a fogyasztási adatokat, és kiderült, hogy egy részét annak a pénznek, amit itt kéne elköltenünk, hogy nőjön a fogyasztás, bizony nem áttallik a magyar külföldön elszórni, hát, és erre még rá is játszunk ezzel a Parndorfi outlet járattal. Köszönjük, Bandikám!
Egy sorstársad hallgató nem úszta meg ugyanezt a szabálysértés figyelmeztetéssel, ő egy 10.000 forintos sárga csekket kapott. Miután őt is bevitték egyébként.
10.000 forint?
Aha, ja.
Mondjuk 3.000 valamennyi volt a ösztöndíjam.
Jó, valószínűleg ez már egy újabb történet, tehát nem mindegy, hogy melyik évben történt, éppen milyen átlagfizetés volt akkoriban, de az a 10-es az kiárt érte.
Na mindegy.
Nem menjetek Szingapúrba.
Menjünk akkor tovább, nyugdíj ügyeinkről fogunk a zene után szót ejteni.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Azt az én senki sem kérdezi meg a doktortól, hogy doktor úr, a maga szíve sose fáj.
Millás reggeli.
Az egyik hallgató ma reggel épp elkenődött azon, hogy hallgatott egy beszélgetést, hogy 2038-ra összeomlik a magyar nyugdíjrendszer. Farkas András, a Nyugdíjguru News alapítója van a vonal túlsó végén. Megkérdezzük, hogy ez valid szám lehet elsőként, aztán még lesz pár téma, amit megvitatunk vele persze. Szerbusz, jó reggel!
Jó reggelt, szervusztok, ez isteni nyitó kérdés. A nyugdíjrendszer nem tud összeomlani, de nagyon-nagyon nehéz helyzetbe fog kerülni. Marha egyszerű oka van, a 2038-ban tömegesen elindulnak nyugdíjba a ratkó unokák, vagyis a gyes nemzedék, akik 1973 és 77 között születtek, ők messze a legnagyobb létszámú magyar évjárati közösség, és ha ők elindulnak tömegesen nyugdíjba, akkor a nyugdíjrendszer finanszírozása a mai szinten biztos nem lesz tartható, ezért mondják a szakértő kollégákkal egyetértésben én is mondjuk, hogy 2037-38 körül nagyon-nagyon megnehezedik a finanszírozás.
Na, de hát akkor majd jön valami...
Kit érdeke, hol van az meg?
Egyrészt.
Magyar hozzáállás. Hát,
ez benne van, ez így van.
Igen, viszont ki kell dolgozni a magyar kormánynak egy cselekvési tervet, ennek a része a nyugdíjreform, az EU elvárás egyébként, tehát nem lehet nagyon megúszósra játszani. Egy terv, már valamiféle terv van ebben az ügyben? És ez mit tartalmaz?
Ezt a kormányzat vállalta az úgynevezett ellenállóképességi és helyreállítási tervében, ami ugye 6 milliárdos ingyenpénzt jelentene az Uniótól, tehát ez annak az egyik feltétele lenne ez a nyugdíjreform. Az Unió az nem tudja előírni, hogy mi legyen a tagállamok nyugdíjreformjában, mert ez is nemzeti hatáskör, de a feltételeit, vagy az elvárásait ezt megfogalmazta, és két dolgot húzott alá, hogy mindenképpen az új nyugdíjrendszernek a hosszú távú fenntarthatóságát biztosítani kell, jobban, mint eddig. A másik meg, hogy a méltányosságát növelni kéne a nyugdíjrendszernek. Most ezt 2025. március 31-ig már törvénybe is kéne elvileg iktatni, hogy gyakorlatilag mi lesz, azt nem tudjuk, mert már két határidő is eltelt anélkül, hogy megmozdult volna akár a levegő is. Az egyik az még tavaly december vége volt, amikor egy nemzetközi tanulmányt le kellett volna tenni, vagy nyilvánosságra kellett volna hozni arról, hogy a nyugdíjreform kapcsán mit lehet tenni. Ez nem történt meg, ez a nyilvánosságra hozatal, és már idén június 30-ig, tehát a nyár közepéig már le kellett volna folytatni egy társadalmi egyeztetést, vitát is arról, hogy mi lehet ebbe a nyugdíjreformba. Hát itt ez sem történt meg, úgyhogy egyelőre nincsenek túl vérmes reményeim, hogy lesz nyugdíjreform, és hogy annak milyen érdemi tartalma lenne. Pedig, ahogy ti is mondtátok, a nyugdíj emelési rendszerre mindenképpen változtatni kéne, mert a nyugdíjasok relatív elszegényezése már megint gyorsul.
Uh-huh. Oké. Okay. Mozduljunk el egy kicsit a megoldás felé, mégpedig abba, hogy mit lehetne tenni. Mert ugye a demográfiai tendenciák nem éppen egy könnyű feladatot adnak a nyugdíj reformerek kezébe, hogy így fogalmazzak, mert ugye egyre kevesebb aktív dolgozónak kell majd egyre több inaktív nyugdíjast eltartani. Hiszen nő az átlag életkor és a idősek száma is növekszik folyamatosan.
Hát ez pontosan 2037-38-ban gyorsul föl, amikor a társadalom előregedése az nyilvánvalóvá válik, olyan szempontból, hogy a jelenlegi 2 millió öregségi nyugdíjas helyett közel 2 millió 400 ezer öregségi nyugdíjas lesz, tehát megugrik 400 ezerrel, és ráadásul minden előrejelzés szerint, ha csak nem szól közben egy újabb pandémia, akkor a 65 éves korban várható további élettartam is, ha nem is gyorsan, de tovább fog nőni, tehát hosszabb ideig leszünk nyugdíjasok. És ezzel egyidejűleg a munkaerőpiacra sokkal kevesebb gyerek lép be, vagy érik be, tekintettel arra, hogy sokkal kevesebb gyerek született az utóbbi évtizedekben. Tehát többen megyünk nyugdíjba, kevesebben lesznek új munkaerőként a munkaerőpiacon megjelenő fiatalok, és ráadásul az ő jelentős részük is nem itthon fog dolgozni, hanem azonnal megy.
Na de akkor meg az van, hogyha kevesebb aktív tartják több inaktívot, akkor két út van. Vagy az állam növeli a nyugdíj kiadásait, amit tekintve a költségvetés jelenlegi állapotát mondjuk nehezen elképzelhetőnek tartok hosszú távon, bár legyen akkor a gazdasági növekedés, hogy ezt ki tudjuk termelni, vagy azt mondjuk, hogy többet fizet az, aki dolgozik, akkor meg ő nem fog nagyon örülni.
Igen, ezek nagyon-nagyon nehéz ügyek, és egyáltalán nem biztos, hogy ilyen hagyományos finanszírozási modellbe kell gondolkozni. Ugye ez a jelenlegi nyugdíjrendszer arra épül, hogy járulékot vetünk ki a dolgozóknak a keresetére, és ezekből a járulékokból, meg a vállalatok által fizetett szociális adóból, abból pakoljuk össze azt a pénzt, amiből a nyugdíjakat kifizetjük. Ez már most sem elég, tehát hangsúlyozom, a éves szinten 6000 milliárd forintos nyugdíjkasszának az egy hatodát már most is más forrásból kell odapakolni, mert nem elég rá a járulékbevétel. Ennek egy nagyon egyszerű oka van, csak a 13. havi nyugdíj, ami egy 500 milliárdos tétel, annak az égvilágon semmilyen járulékfedezete. Tehát az eleve egyéb adóbevételekből kell beletenni.
Egy hallgató azért gondolja másképp, meg jön ki neki másképp a matek, mert hogy nem látja az élet a hossz növekedés, tehát hogy az nem lehet, hogy az egészségügyi rendszer tudatos lezüllesztésével megóvjuk az embereket a hosszabb élettől, és megmentjük a nyugdíjrendszert?
Ú, de morbid vagy, Gabi!
Ez nagyon szörnyű és cinikus hozzáállás lenne. Még hozzávenném például a házi pálinka melletti marketinget, ami szintén jelentősen javítja a nyugdíjrendszer stabilitását, mert a férfiakat kiteszi az útból, vagy elteszi az útból, de lényeg az, hogy az anekdotikus bizonyítékok nem bizonyítékok. Tehát a hosszú távú statisztikai adatsorok egyértelműen jelzik, hogy a pandémiás visszanyaklás után, ami egy fél évet, 8 hónapot elvett a várható élettartamokból, azt már azóta is visszatermelődött, tehát a 65 éves korban várható további élettartamnak a hosszát nem fenyegeti olyan típusú veszély, hogy ez rövidülni fog. Uh-huh. Emiatt aztán ez nem fogja stabilizálni a nyugdíjrendszert. Cinikus barátaim azt mondják, hogy azt stabilizálhatja a nyugdíjrendszert, hogy nagyon szegény nyugdíjas lesz, hiszen van 1,5 milliónyi olyan ember, akinek a nyugdíjvárománya tényleg elképesztően siralmas. Ők a minimálbér alá bejelentett részmunkaidősök, meg a katások, meg az ekhósok, meg az őstermelők, és van még egy tucatnyi ilyen forma, ami jelen pillanatban ugyan az életet valamilyen módon lehetővé teszi, mert picike közterhet, vagy járuléket, nagyon kisméretű járulékot kell fizetni, de hosszabb távon ez azt jelenti, hogy a jelen oltárán feláldozzák a jövőt. Tehát nagyon sok nagyon szegény nyugdíjas lesz, és egy szegény nyugdíjrendszert meg könnyű fönntartani, mondják a cinikus emberek. Én ezzel maximálisan nem értek egyet.
Nem, mi sem.
Na de azt mondtad, hogy ez a felosztó, kirovó nyugdíjrendszer, ami van, ez nem fenntartható, de akkor mi lehet? Van olyan ország, ami szerinted megtalálta a Szent Grált, és valami újfajta a demográfiai és a jövedelmi viszonyokhoz jobban igazodó nyugdíjrendszert kitalált?
Nézd, a Szent Grált azt keresi mindenki, mert még az igazi Szent Grált se találtuk meg, de mindenhol nyugdíjreformok vannak folyamatosan, forrong a nyugdíjpiac az egész világon, a fejlett világban különösen, ugye, ahol az öregedés nagyon erőteljesen érvényesül. Az egyik megoldási irány az, hogy a foglalkoztatói nyugdíjpilléreknek nagyobb szerepet számít. Tehát nem az állami nyugdíjnak van egy központi szerepe, hanem osztott szerepe lenne az államnak, osztott felelőssége, és a munkáltatók, amik töltenek egy foglalkoztatói nyugdíjalapot, azoknak van kiemelt felelőssége, és sokkal nagyobb felelőssége van az egyénnek a saját nyugdíjas jövőjéért. Uh-huh. Tehát ez a hármas osztat, hogy állam, munkáltató és magánszemély, az a világ fejlett nyugdíjrendszerébe erőteljesen érvényesül. Nálunk viszont foglalkoztatói nyugdíjpillér egyáltalán nincs. Tehát ez egy ilyen billegő, másfél pilléres nyugdíjrendszer, amilyen.
Egy kicsit belenyúlnak a nyugdíjrendszerbe, ezt mindenképp meg kell, hogy kérdezzük, hogy mit szólsz ahhoz a változtatási javaslathoz, hogy akár a nyugdíj célú pénzügyi megtakarítások rovására elengedjük az adókedvezményeket, a kormány egy új terv szerint a lakásvásárlásba próbálja átcsatornázni a megtakarításokat, a hosszú távú részben nyugdíj megtakarításokat is.
Ez egy olyan típusú intézkedés, hogy nekem rémálmaim vannak tőle. Ez pont olyan, mint amikor a magánnyugdíjpénztárakat bedarálták, akkor az hiába mondtuk azt minden érintett személynek, hogy ne idegeskedjen, mert saját pénzéből félretett öngondoskodási célú megtakarításait ez nem érinti. Ugye az öngondoskodási piacot is teljesen tönkre vágta, mert a bizalmat rettentő mértékben megrendítette a félretevés, a megtakarítás, a befektetések iránt. Most egy ugyanazt a dolgot lehet érzékelni, megint csak semmi köze, itt semmi nem lenne kötelező. Még azt se tudjuk, mire gondolnak igazán. Talán a Virovácz Péter barátunk mondta, hogy egy sötét szobába tapogatózunk vakon, úgyhogy még nem tudjuk, hogy milyen csodát terveznek, de az biztos, hogy önmagában az a tény, hogy egy hosszú távú megtakarítást megcsapolunk, és egy rövid távú cél érdekében azt kitesszük, ez biztos, hogy a hosszú távú megtakarítási piacon rettenetes pszichológiai pszichológiai károkat fog okozni, amit én maximálisan nem tudok támogatni, mert a nyugdíjrendszer egyébként is szörnyű állapotban van, a nyugdíjjövőnk, itt hogyha onnan még kiszipkázunk pénzeket, akkor ebből elég nehéz lesz kiegészíteni a nyugdíjakat. Van egy sokkal egyszerűbb módja a gazdaság beélénkítésének, ugye, amit a fogyasztást kéne nagyon megfuttatni, ha jól értem a Igen. kormányzati szándékot. És a fogyasztás hogy lehet a legegyszerűbben megnövelni? Emelni kell a nyugdíjakat. A nyugdíjasok ugyanis elfogyasztják a nyugdíjukat, mert ugye az olyan kicsi összegű, relatíve, hogy a nyugdíjasok kétharmada az egész nyugdíjat elkölti. Most ha elköltjük a nyugdíjat mondjuk élelmiszerekre, az rögtön vissza is pörög a gazdaságba, fizetik az áfát, fizetik a kiskereskedelmi különadót, fizetek, a nyugdíjasok is mindent fizetnek gyakorlatilag, tehát a nyugdíj emelésnek a fele az mindjárt visszamegy a közterhek befizetésével, jövedéki adó és egyéb formákban, és akkor ez azt jelenti, hogy egy erőteljes nyugdíjneveléssel meg lehet lökni, be lehet turbófokozatba kapcsolni a fogyasztást.
De akkor megint borítjuk a nyugdíjkasszát, akkor meg ez lesz hát a probléma, és visszajutottunk az elejére. Igen.
Hogy ne, igen, okay. De legalább beindult a fogyasztás.
Hát valamit valamiért. Oké, okay, András, nagyon igen. szépen köszönjük. Szép Begint napot, jó munkát!
Nektek is, sziasztok!
Szia, szia! Farkas András volt a vendégünk, nyugdíjszakértő, a Nyugdíjguru News alapítója.
Most napközi következik meg egy rövid szusszanás és szünet és zene, és aztán értékpercek formájában makrogazdasági hírekkel fogjuk szórakoztatni az egybegyűlteket.
Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
No kérem szépen, vegyük akkor sorra, hogy mik voltak a hét legfontosabb makrogazdasági eseményei, azokból milyen következtetéseket lehet levonni a honpolgárokra nézve. Kalauzunk pedig Preisz Attila lesz, az OTP Global Markets értékesítési osztályvezetője. Jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
Na hát kezdjük a magyar részletes GDP adatokkal. Miért gyengélkedik a magyar gazdaság munkacímmel?
Kezdjük is, igen, ez az adat kedden jött. Nagy meglepetést tulajdonképpen nem okozott, mert az előzetes szám egy hónappal ezelőtt már megvolt, és a fekete levest ott mi már meg is kaptuk. Most viszont lehetőségünk volt egy kicsit benézni az adat mögé. Ugye ez egy negyedév alapon 0,2%-ot zsugorodó szám, ami így az éves növekedést 1,5%-os szintre hozta, és ez azért hozzá kell tennünk, hogy jelentősen elmaradt a korábbi 2% fölötti piaci várakozásoktól, és egyébként a kormány várakozása is a 2%-os szint fölött volt. Ugye mondtam, hogy benéztünk egy kicsit a számok mögé, és azt láttuk, hogy a legfőbb okok között a gyengébb fogyasztási és ipari teljesítményt, de leginkább a beruházási adatok nagyon komoly visszaesését láttuk. Régen nem látott nagy negatív számok vannak itt, negyedéves alapon közel 7%, és éves alapon majdnem 15%, sőt igazából picivel több, mint 15%-os visszaesés volt a beruházási volumenben. És a legnagyobb gond az az, hogy a fordulatnak még igazából itt nincsenek jelei. A netto export viszont pozitívan hatott, de az öröm körülbelül eddig is tart, mert sajnos ugyanabban a nagyon kedvezőtlen szerkezetben, amit korábban is láthattunk, viszont az export és az import is csökkent, csak az import egy kicsit nagyobb mértékben. Ennek ugye leginkább az az oka, hogy Magyarország főbb kereskedelmi partnere jelenleg alul teljesítők az eurozónában a gyenge ipari teljesítmény miatt.
Uh-huh. Oké, volt ennek bármi hatása nemzeti fizetőeszközünkre?
A forintra egy picit később tértem volna, de akkor vegyük előre, igazából nem. Tehát a forintot aktívan kereskedők azt nem ezt a hetet fogják felírni piros betűvel a noteszukba, az biztos. Egy 0,5%-os sávon belül maradt a magyar fizetőeszköz az euróval szemben egész héten. Én ezt próbálom pozitív hírnek és pozitív mozgásnak látni. Ugye a hangulat inkább negatív volt a tőzsdéken, mármint az értéktőzsdéken. A hozamok különben jöttek le, úgyhogy végül is talán azért lehet azt mondani, hogy a forintra ez most nem különösebben hatott ezen a héten.
Oké, volt viszont előzetes külkel mérleg adat. Az hogy sikerült?
Ugye itt a júliusi szám jött ki, ezt az egész piac nagyon figyelte, ez egy pont egy olyan tényező, ami alapvetően támogatja a forintot, ugye egy pozitív egyenleg esetén. A júniusi adat az 1,1 milliárd eurós többletet mutatott, ez az, ami most apadt olyan 200 millió körülire. és az éves alapon egy 300 milliós visszaesést jelent. De igazából az aggasztó, vagy aggasztónak vélt folyamat az itt az, hogy most már hónapok óta csökken. És hogyha ugye ez egy negatív tartományban, az már a forintot nem támogatni, hanem inkább az inkább egy ellenszeret fog jelenteni a forint piacán.
Uh-huh. Oké, Európában milyen bőrben van a gazdaság? Erről is voltak adatok, például kiskerforgalom vagy ipari megrendelések, sőt, azt hiszem jön német ipari termelési adat még a héten.
Ez így van. Igazából pont ezt a két dolgot emeltem volna ki. Erre a két adatra fókuszál a piac most, a teljes régióra vonatkozó kiskereskedelmi forgalom és a német ipari adatok. Ugye az EU kiskerforgalom az elmaradt a vártól, havi és éves viszonylatban is sajnos, ráadásul utólag rontottak még a júniusi számokon is visszamenőleg. Az éves szinten egy nagyon pici mínusz 0,1%-os zsugorodást látunk, ott egyébként növekedést vártak. A hó per hó eredmény pedig plusz 0,1% lett, ami egy kicsivel átlag alatti évesített eredményt implikál. Nagy baj itt egyébként nincs, és lehetnek még pozitív meglepetések a szezonalitás miatt az év hátralévő részében. De szerintem térjünk is át a Magyarország számára nagyon fontos német piacra. Az ipari megrendelések a várt közel 2%-os csökkenés helyett több mint 3,5%-kal nőttek. Ez egy rendkívül erős, ez egy nagyon erős adat, igen, és szerintem mondhatjuk erre az adatra, hogy olyan szükségünk volt rá, mint egy falat kenyérre. Egyébként perceken belül érkezik az ipari termelés is Németországból, illetve az export-import adat is. Én szerintem, hogyha ez a három úgy nagyjából ugyanabban az irányba mutat, akkor egy pici fellélegzés jöhet ebből a szempontból.
Na, aztán amerikai testvéreink közzéteszik azt az adatot, ami a múltkor kirúgta a széket a tőzsdék lába alól, úgyhogy az meg lehet, hogy keresztbe húz mindent.
Ez így igaz. Annyi egy gondolattal kezdeném még ezt, ugye, hogy a Jackson Hole-i Fed, vagy Jackson Hole-i konferencia, ahol a Fed elnök ugye azt mondta, hogy ő most már viszonylag magabiztos a 2%-os inflációs cél elérésével kapcsolatban, de nem szeretné további gyengülést látni a munkaerőpiacon. Ugye, amióta ez a kijelentés elhangzott, nagyon sokan a munkaerőpiaci adatokra figyelnek. A piac egyébként rendkívül ideges is, főleg a július, az augusztus végi nem mezőgazdasági álláskeresők száma hatására látott piaci reakciók miatt. Egyébként ezen a héten volt több munkaerőpiaci adat is. A legfontosabb talán az, hogy júliusban 3,5 éves mélypontra csökkent a nyitott álláshelyek száma a várt szinten maradás helyett. Ez nem egy túl jó adat. Tegnap egyébként az új és meglévő álláskeresők száma nem igazán változott, itt nem volt meglepetés, viszont az ADP munkanélküliségi adat az visszaesés mutatott. Ez azért fontos, mert erről az ADP-ről azt gondolják, hogy ez egy nagyon jó indikátora egyébként ennek az említett nem mezőgazdasági állások számának változásának, ami délután jön. Tulajdonképpen ez az az adat, amire egész héten mindenki várt, ez délután 2:30-kor érkezik. Ez sok mindennek a sorsát fogja befolyásolni, mondjuk kezdjük például azzal, hogy ugye a piac egy 25 bázis pontos vágást vár a Fedtől 18-án. A legtöbb elemző egyébként úgy látja, hogy ez az adat fog dönteni a 25, illetve az 50 bázis pontos vágás között. Úgyhogy mondhatjuk, hogy elég ideges a piac emiatt.
Oké, még kettcsináló jelleggel, mert nagyon elrohant az idő, a következő héten milyen fontos eseményekre kell készülnünk?
A következő hét inflációs hét lesz. Kezdeném a hazaival egyébként, az augusztusi inflációt fogjuk megismerni. Ez ugye azért fontos, mert a jegybank az előző kamat szintertartása mellett azért érvelt, mert a július infláció egy picit a célsáv fölé ment, úgyhogy most nagyon érdekes lesz ezt látni, ez egyébként döntően befolyásolhatja majd a 24-i kamat döntést, és fogjunk még kapni az első 8 hónapról egy költségvetési hiányszámot itthonról. A Európában ECB kamat döntés, én azt gondolom, hogy az egész, tehát minden erről fog szólni, az jövő hét csütörtökön jön, egyébként ott is érkeznek inflációs adatok, mint ahogy az amerikai Egyesült Államokban is, ott egyébként a Fednek ez a bizonyos döntése szeptember 18, ez a következő hét, tehát ez nem a jövő hét műsor, hanem az azt követője.
Oké, nagyon kerek volt, nagyon szépen köszönjük az információkat, szép napot, jó munkát kívánunk.
Viszont kívánom, sziasztok.
Szervusz. Prejsz Attilával, az OTP Global Markets értékesítési osztályvezetőjével tartottunk makrogazdasági kedvcsinálót.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata hangzott el.
Itt van, megjött Schmidt Andi, akkor átásított, hogy az egész szerkesztőség hátraugrott ilyetébe, hogy nehogy bekapjon bennünket. Ebből ha arra következtettek, hogy olyan impulzív, olyan csattanós, olyan pörgős hírblokkra számíthatunk, hogy a fal adja a másikat. Gabikám, te bealudtál?
Nem, én csak próbáltam volna megszólalni, de nem sikerült.
Bocsáss meg, tiéd a pálya.
A hallgatói üzenetet csak elgondolkodtatott például a GDP, a Pandorfi Outlet Bus GDP-re gyakorolt hatását illetően, mert hogy te azt mondtad, meg ugye Ede is azt írt, hogy csökkenti a GDP.
Én viccből mondtam.
De most...
Ede is viccből mondta, biztos vagyok.
Na de hogyha kint költöd el azt a pénzt, amit itthon is elkölthetnél, az csökkenti. Hogyha az a busz azt magyar kisvállalkozó üzemelteti, akkor szolgáltatás oldalon legalább ennyi növekedés
akkor
bejön.
Akkor csak kicsit csökkenti. Valamennyit visszahoz abból.
Csak azért mondom, hogy beleültette a főembe a bogarat a hallgató. Ezzel. Amúgy pedig még csak annyit akartam, hogy Gyuri hallgató belehallgatott az Emil is Linkin Parkba, mert már vannak föl a neten az új énekesnővel koncertek, és azt mondta, hogy ígéretes, de minden esetre semmiképpen sem rossz, hogyha esetleg valaki még szeretne belehallgatni.
Linkin Parkos vagyol, Andikám?
Én szeretem, igen.
Tessék.
És szeretnék dobolni is Linkin Parkot. Tudom, hogy a
Csaj,
te Gábor nem annyira,
jön,
ugye?
Megvan? Gábor tudom. Sem ennyire sem.
Igen, nem, igen, erről már szerintem beszéltek. Én sem vagyok óriási rajongó, de szeretem hallgatgatni.
Aha.
Kicsit érfelvágós, de... Jó, én bírom.
Hallottad, hogy csaj lesz az énekes?
Nem.
Csaj lesz
na,
az énekes.
Na, akkor neked is szólott valami információ.
De én nem. Tudod, kedden voltam utoljára hírszerkesztő, és olyankor
ez alatt
jön pár hír,
akár
nap
hirdetoksz. Akár a világot lerombolhatnák, Schmidt Andi nem tud róla. Na, hát meglátjuk, mit gereblézett össze ez a lány ma reggel. Nekünk hírcsokor formájában fogadjátok szeretettel.